Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Átadták a felújított Szent Háromság templomot a bicskei városközpontban. A beruházáshoz 4 év alatt 550 millió forint állami támogatást kapott a plébánia, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós közlése szerint az építészeti beavatkozás elmaradása azzal fenyegetett, hogy el kell bontani a templomtornyot, vagy újjá kell építeni a templomot, így az egyik legbonyolultabb felújítás volt az épület megmentése. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a felújítás sokat jelent Bicskének, a templomot megtöltő híveknek, és hozzájárul az egész nemzet megmaradásához is. Mert a kereszténység nélkül nem lennénk 1000 év óta a Kárpát-medencében, és nem maradnánk meg a következő évszázadokban sem. 2 szakaszban emeli a kormány a 10 000 fő alatti településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők bérét. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg. A döntés értelmében idén 15%-kal nő a dolgozók illetménye, majd 2026. januárjában újabb 15%-os emelés következik. Idén mintegy 400 ezer adózótól várja a NAV a társasági adó, illetve további majd 10 ezer társaságtól a kisvállalati adóbevallást, tájékoztat a hivatal a honlapján. Akár 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztat az a cég, amelyik nem teljesíti kötelezettségét határidőben, vagyis június 2-áig, aki pedig a számviteli beszámoló letétbe helyezését és közzétételét mulasztja el, az adószámát is elveszítheti. A NAV segít, idén is emlékezteti a későket és mulasztókat a határidőre. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője törvénymódosítási javaslatban kezdeményezi, hogy legyen nyitva a hagyományos pénztár is a boltokban az önkiszolgáló pénztárak mellett. A törvényjavaslat szerint a 400 négyzetméter feletti alapterülettel rendelkező kereskedelmi egységeknek legalább 1 ember által működtetett pénztárat kelljen biztosítani a vásárlók részére. Simicskó István Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, az elmúlt időszakban több nyugdíjas szervezet felkereste azzal a problémával, hogy tapasztalataik szerint a kereskedelmi egységekben nagyon sok helyen már csak automata pénztárgépeknek lehet fizetni. Fontosnak nevezte, hogy ezen változtassanak, mondván, az idősebb polgártársainkra tekintettel kell lennünk. Biztossá vált, hogy Magyarország következő jelentős repülőtere Békés Csabán épül meg. Április közepén Lázár János építési és közlekedési miniszter Sarkadon egy helyi fórumon jelentette be, hogy megkezdődnek a békéscsabai repülőtér fejlesztési munkálatai, amelyről már megállapodás született Szarvas Péter polgármesterrel. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem kereskedelmi célú repülőtér épül, így nem a Wizz Air vagy hasonló légitársaságok gépei fognak leszállni, hanem egy kisebb, elsősorban gazdasági funkciókat ellátó légibázis jön létre. Nikusz Ordan az erdélyi magyaroknak is köszönetet mondott a megismételt romániai elnökválasztás vasárnap tartott döntő fordulójában ráleadott szavazataikért. Együtt sikerülni fog, üzente magyarul a megválasztott román elnök szombati bejegyzésében a Facebookon. Nikusz Ordan külön köszönetet mondott több társadalmi rétegnek, hogy támogatták a döntő fordulóban. Megköszönte a fiatal választóknak, akik szerinte megértették, hogy van hangjuk, és ígérete szerint azt mindig meghallgatja. Köszönetet mondott a nőknek, hogy az erőszak ellen szavaztak, Az időseknek, hogy gyerekeik és unokáik jövőjét tartották szem előtt, a férfiaknak, akik megértették, hogy tettekre és nem szavakra van szükség. Külön köszönetet mondott a vallási kisebbségeknek, amelyek a hitet az ország jólétének szolgálatába állították. Egy szokatlan esethez riasztották a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat csapatát. Egy újpesti lakótelepen napok óta egy fánreket legyengült macska küzdött a túlélésért. A helyzetet súlyosbította, hogy szarkák támadták az állatot. A Pest vármegyei kutatómentő szolgálat önkéntesei a helyszínre indultak, és sikeresen kimentették a bajba jutott cicát. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, viszont a keleti ország részben derült maradhat az ég. A Dunántúl északnyugati felén fordulhat elő kisebb eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a Dunántúlon 7 és 12, még a Dunától keletre 2 és 7 fok között alakul.
A nap verse.
Csanádi Imre, Mária és Erzsébet. Emesmester Selmecbányai oltárának szárnyképe. Erzsébet asszony láttatik-e képen. Rebdes a magzat dagadó méhében, mikoron hozzá maga személyében Mária mégyen. Mária, szép szűz, virágok virága, piros köntösbe, vontarany ruhába, öltözék illő, ékes komolyságba. Mennyei mátka. Zsong még fülében szava Gábrielnek, benne is, tudja, megfogant a gyermek. Közli nényével ihol a kegyelmet, csók kezet illet. Mennyi méltóság, lebegő kecsesség, két hölgy köszönthet egymásra szerencsét. Fehéren burkol fejet patyolat vég, sőt repes is még. Körül tavasznak mindenek örülnek, fűfa zöld, kéklőn hegyek ünnepelnek, kedvre vad kőszál, varasodva gerjed. Jöjjön a gyermek! Gót arany villog sima boldog égen, béke víztükrén, vártornyok kövében, szertek óborló halandók szívében, mint soha még nem. Hát a plánták mi vetekedve ontják hódolatként a reneszánszi pompát. Kék irisz büszkén bodorítja kontját, söprik a szoknyák. Les rajongón a kegyes asszonyokra, bíbor orcákkal, a bazsarózsabokra. Karcsú tőepren, sziromcsillagocska, mint mosolyog ma. Jaj pedig, mit nem mutogat még tábla. Gyermekből férfi, kínba megy, halálba. Írtóz keresztjén, ama szendámákra sandítva bárha. Újjong, zsolozsmáz, gazdag Selmecbánya, pór, pap, mészáros a keresztet hánya, áll a szép oltár, a cégnek sem bánja bő adománya. Kösz batyút, Piktor, nézz új hazát, házat, munkát és tallért jó az Isten, más ad. Láthatják, M.S., majd 1506, virrad a század.
Csanádi Imre Mária és Erzsébet című versét Nagy Barbara mondta el.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Karkus István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma folytatjuk a beszélgetést Gyöngyösen Kecskés Tamással, majd Mezőkövesden egy pályázatot lezáró kiállításon veszünk részt, ezután pedig szintén egy pályázatról beszélgetünk a Bükkben. Gyöngyösen kezdünk.
Kecskés Tamás nyugdíjas szakközépiskolai műszaki rajztanár vagyok, és föltétlenül azon dolgozom, hogy ezt én közkincsé tegyem, természetes dolog, tehát a Kodály emlékeimet és a vendégkönyvvel kapcsolatos hagyatékot azt igyekszem földolgozni, és ezzel kapcsolatban, amit szükséges megtennem, azt megteszem.
Na nézzük akkor, nagyjából a kocintás után vagyunk, és akkor 1959-es emlékez?
Igen, ez 1959. szeptember 13-án történt. Talán a leghosszabb ideig volt itt Gyöngyösön Kodály Zoltán, mert részt vett a szüreti felvonuláson, és aztán utána 16 órától 18 óra 30-ig volt nálunk, és utána mentünk át a daljátékra, megtekintésre, és akkor adtuk át, illetve Kodály Zoltán akkor adta át a 1200 személyes szabadtéri színpadot, ami akkoriban a Margit-szigeti szabadtéri színpad után a Magyarországon a második legnagyobb volt.
Itt az Orci kertben?
Az Orci kertnek az északi részén ez akkor történt. Erről megvannak a feljegyzések, és tehát lényegében innen mentünk át a Kecskés pincéből, vagyis a Kecskés családi házból, mentünk át, és ott tekintettük meg, nem csak hogy a ünnepélyes átadást akkor volt, hanem az a három felvonásos Gyöngyös Gyöngyi Szép Szerelme című ősbemutató előadás volt, ami óriási siker volt, 360 fős szereplő gárda volt, az én testvérbátyám is szerepelt, és akkor bizony a Neményi Lilének, a színésznőnek a férje, Horváth Árpád volt a rendezője, a fő rendezője, aki az Egri Színháznak is, és aztán később a Debreceni Színháznak is a főrendezője volt. Szabó Tivadar volt a zeneiskolai igazgató és tanár, ennek a szíve, lelke, motorja, hogy sikerült ezt színpadra vinni. Hatalmas siker volt, tehát lényegében én azóta ilyen óriási sikert a szabadtéri színpadon nem láttam.
Most, amikor megérkeztek ide a vendégek, mert azért illusztris vendégek is voltak még Kodály Zoltánon kívül is, ide jöttek be, nem rögtön a pincébe, gondolom, hanem fel a fogadószobába.
A Kodály Zoltánékat mindig itt fogadtuk a szobában, mind a 38 alkalommal, és ilyen, ez volt egy különleges dolog, amikor lementünk a pincébe, és Kodály Zoltán tanárúrral együtt a korcításnak a szertartását elvégeztük, de általában a pincei vendégek mindig a pincében mentek. Természetesen megnézték az udvarunkat, megnézték a szép szőlőt, a terméssel, sőt, volt olyan is, hogy hamburgi muskotáj ősszel, tehát szeptember közepén, amikor már érett volt a hamburgi muskotáj, levittük a pincébe a szőlőt, és akkor a borát is megkóstoltattuk. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Természetesen volt egy
tehát
olyan...
a szőlő akkor érett, de a tavalyi akkor, bor volt.
De a tavalyi bor volt, természetes dolog. Hogyne? De ezen kívül nem csak családi vendégek, például a tanítványok, édesapám tanítványainak a vendéglátása volt, hanem a családoknak, sőt, külföldi vendégeknek is volt olyan 1978-as évben, amikor a büntető jogi konferencia, illetve nemzetközi konferencia volt, és itt csurdítás volt, és kishordó gurigatás, és egy csodálatos nemzetközi konferenciának a csoportját és vendégeit fogadtuk itt. Hát nevezetes vendég volt Szabó Dénes, aki Bajza családnak a leszármazottja, és ő alapította meg Montrealban egy új tudományágat, a kriminál szociológiát, és itt a Gyöngyösi, illetve hát a Gyöngyösön nálunk a pincénkben, illetve itt az udvarunkban lényegében létrejött ez a nemzetközi konferenciának egy ilyen kis bemutató része. Göncöl Katalin professzornő is itt volt akkor annak idején. Na most a pincében általában ott fogadtuk a vendégeket, és hát nagyon sok érdekes beírás található. Hát ebből nem tudom, hogy most mondjak, idézzek, vagy pedig majd ez egy későbbi.
Hát azt hiszem, hogy 100 témánk is lenne, tehát azért amikor idejöttem, azt mondta, hogy azért Kodállyal kellene foglalkoznunk egy kicsit, mert azért Kodály 38-szor volt itt, vagy jól hallottam, de ezeket a dolgokat, amit elmondott eddig, nem tudom, hogy megmaradt, néhány szót azért mondunk belőle.
Igen.
A kocintás, a Kodály kocintás, illetve a borkóstolás. A Kodály kocintásról azt ismételjük már meg, hogy ugye, hogy is kell tölteni a poharat.
Igen, tehát mind az öt érzékszervünkkel át kell éreznünk a bort. Most az első a tapintás, úgy kell megfogni a két vagy három ujjal a kehelypoharunkat, annak a szárát, hogy sem a talpát, sem a felső részét ne érintsük meg a kezünkkel. Az ezért szükséges, hogy a második lépésben szabadon legyen látható a bor színe, és a negyedik lépésben pedig csengő hangon bírjunk koccantani. A második fontos lépés a látás. A bor színét az asztalon álló gyertyalánk fényében tekintjük meg, és gyönyörködünk a bor tükrös színében, olajosságában. A harmadik lépés a kulturált borkóstolásnak a szaglás. A kehely pohárba beleszagolva a bor illatát kell éreznünk. Ha a bornak szaga van, akkor baj van, mert borhibás a bor. A negyedik a hallás, a félig töltött kehelypoharak összekocintásával, sodálatos üvegharangcsengéssel, a fülünk hallásával is érzékeljük a bort. Hát ez Kodály tanár úr, ő neki ezt tetszett a legjobban, amit bámulatunkra utánozhatatlan virtuózatással brilliásan végzett a kocintás sorozatával, amit Kodály kocintásnak neveztünk el. Na most a kocintás után az ízlelés következik. A bor ízének zamatának érzékelése a nyelv egész felületén és a száj, orr, homloküregeinkben történik. Ha a bort egy nyeléssel leüntjük, a torkunkon nem érezzük át, mit is ittunk. Ezért a következő nyelvtechnikával célszerű kóstolni a bort. Félig erőre hajtott fejjel a nyelvünk hegyére egy kevés bort felveszünk, a kehely pohárból és az ajkunkkal zárjuk el a bor lecsöpögését. Ezután az orrunkon keresztül engedjük ki a levegőt a tüdőnkből. Majd ne az orrunkon keresztül vegyünk levegőt, hanem az ajkunkon keresztül felvett levegő óvatos befelé való porlasztásával a bort szürcsölgetjük a nyelvünk hegye és az ajkunk között úgy, hogy a bor ne csöppenjen le. Levegő jusson a tüdőbe, de bor ne porlasztódjon a tüdőbe. Tehát itt a legfontosabb a porlasztás, tehát lehajtott fejjel a nyelvünk és az ajkunk között szürcsölgetünk, és akkor ezáltal az egész orr, nyálka, hártya, homloküreg is kopogtat, azon keresztül kopogtat az illatanyag, hogy milyen bor van a poharunkban. És aztán nyilvánvalóan ebből meg tudjuk állapítani, hogy milyen bort iszunk. Tehát a borkóstolásnak ez a legfőbb, hát öt lépése, és hát ez az, amit édesapám több évtizeden át minden egyes vendégének bemutatott.
Egy Kodály kocintást akkor próbáljunk meg.
Kodály kocintást.
Akkor megfogtam, én három ujjal fogtam.
Így van.
Akkor felső rész.
Igen. És akkor belenézünk a gyertyafénybe, az nagyon fontos, és utána természetes dolog, hogy szembenézünk, és mosolygunk, és természetesen kedves egészségünkre, és utána kóstolgatjuk, szűrcsölgetjük a bort.
Egy kocintás van, vagy egy sorozat?
Na most ez a sorozat, ez sajnos Ezt csak Kodály tanár úr tudja csinálni. Tehát ez egy kodályos kocintási sorozattal lehet megoldani.
Jaj, hát neki a ritmus érzéke meg volt hozzá, és ő tudta azt, hogy komponálja össze azt a kocintást is. Milyen kapcsolata volt önnek Kodályékkal is, illetve a többiekkel, már személyesen?
Na most személyesen Kodály tanár úrékkal, hát én 1951. január 13-án volt az első látogatás Emma nénivel és Kodály tanár úrral. Ez úgy jött létre, hogy Zatorecki Ede fölment Kodály tanár úrékhoz, és tőlünk vitt ajándékbort. Tudnélék, ő már ismerte édesapámat, mert a tanárképző főiskolán, a budapesti polgáriskolai tanárképző főiskolán együtt kapta meg a tanári oklevelet Zatorecki Ede híres hegedű művésznek az unokatestvérével együtt. És valahogy ez kitudódott, és hozzánk eljött, és bor vendégünk lett Zatorecki Ede, aki akkor volt a Zeneakadémiának a főigazgatója. És fölment tehát 1950. december 31-én Golyatetőre, és köszöntötte borral. De édesapám ajándékba küldött neki bort, és ő is köszöntötte a tanárurat. És másnap, 51. január 1-én lejött Zatorecki Ede Gajáról Budapestre felé menetben, és bejelentette azt, hogy 1951. január 13-án tiszteletét teszi nálunk Kodály tanár úr. És hát innen származik az egész kapcsolatunk, és
akkor még ön gyerek volt?
Igen, akkor még én kisgyerek voltam. Arra nem emlékszem, de 1953-ban emlékszem, hiszen játszottam vele. Tehát Emma nénivel játszottunk. Játszottam ővele, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és én akkor annak idejében, akkor én első osztályos volt, általános iskolás voltam, a tanulmányaim során már rajzokat is készítettem. Tudnélik, az Emma néni mindig, amikor minket meglátogatott a Kodály tanár úrral, akkor mindig érdeklődött, hogy milyen könyvet olvastunk, milyen filmet láttunk, és én úgy számoltam be, hogy rajzokat készítettem.
Amit ott láttam, ugye?
Igen, amit itt bemutattam önnek.
Egész aranyos.
Arra három rajzzal nagyon büszke vagyok. A gyakpályáról, amikor a gyakpályán kint voltam, és onnan szerzett élményem alapján rajzoltam le, ezzel számoltam be Emma néninek, hogy mit láttam, és aztán a film élményeimet is lerögzítettem. Sőt, amit 53-ba itt egy építkezés, hatalmas építkezés volt, a gyöngyösi pipisegyi lakótelepet akkor építették, és a házépítést lerögzítettem. 1953-ra visszaemlékezve úgy történt a látogatás, hogy Kodály tanár úr Emma nénivel együtt meglátogatott bennünket, itt a verandaszobában fogadtuk őket, és emellett...
Ez ahol vagyunk
itt, itt vagyunk, itt ennél az asztalnál és ennél a széknél vagyunk. Úgy helyezkedtünk el, hogy édesapám és Kodály tanár úr egymás mellett, tehát az körasztal volt, és ott beszélgettek, illetve az asztalnak a másik részébe pedig édesanyámmal együtt Emma néni, valamint a Péter testvérbátyám és én voltunk a résztvevők így a vendéglátás során. Kodály Zoltán tanár úr először is a legfontosabb dolog az, hogy érdeklődő volt édesapám, tehát ő már hírből hallotta, hogy édesapám milyen munkákat, milyen munkássága van, és nagy érdeklődéssel figyelte a mi családunkat, kíváncsi volt az, hogy mivel foglalkozunk, mi csinálunk, és Emma néni is ezzel volt. Na most a lényeg itt az, hogy én 53-ban egy nagyon emlékezetes találkozáson Emma néni azt mondta, Kecskés maga ne legyen pesszimista, mert Zoltán magát szereti. Tehát ez egy óriási dolog volt, mert tehát, hogyha Kodály Zoltán tanár úr valakit szeretett, az egy óriási elismerés volt, és az a 38 találkozás bizonyítja ezt a tényt. Na most itt föltétlenül el kell mondanom, ennek a találkozásnak egy felidézésével az egész dolgot. Tehát az egész Kodály kapcsolatunkat megpróbálom tömören összefoglalni. Édesapám élete legnagyobb kitüntetésének azt tartotta, hogy nemzetünk géniusza, Kodály Zoltán tanár úr 1951. január 13-a és 1966. november 21-e között 38 alkalommal látogatta meg családunkat, első feleségével Sándor Emma asszonnyal is, és 1960-tól a második feleségével Pécsi Sarolta asszonnyal is. A 38 látogatásról édesapám hiteles korabeli napló feljegyzései és vendégkönyvi jegyzetei tanúskodnak. Jó magam személy és fültanúja voltam ezen Kodály látogatások nagy részének. Külön kéziratomban dolgozom Kodály emlékeim címmel, a személyes találkozásaim és a sokféle kordokumentum tükrébe. Édesapám 38 jegyzete mellett fotók, levelek, vendégkönyvi jegyzetek érzékeltetik a szívélyes családi kapcsolatainkat Kodály tanár úrékkal. A megtisztelő rendkívüli érdeklődés és jóságot sugárzó szeretetteljes látogatásaikkal bearanyozták családunk életét, amelyeket Isten áldásaként éreztünk. Az előre bejelentett Kodály látogatások általában délután 15 órától kezdve körülbelül egy óra hosszat tartottak. Budapestről Gajatetőre vagy Gajatetőről Budapestre menet során. A beszélgetéseink közben Kodály Zoltán szokásos érdeklődő kérdése így hangzott. Mi újság a szőlő körül? Ez minden alkalommal elhangzott szinte. Ekkor édesapám válaszában nem csak a keskésféle fedő, nyitó és egyetemes szőlőmvelő lekes konstrukcióról beszélt, hanem a hatalmas károkat okozó szőlőpernaszfóra veszély elhárításának keskés módszeréről. Emellett szóba kerültek az akkori korszak erkölcsi, pedagógiai, szellemi, nemzeti felemelkedésünk sorskérdése is, például a késlekedés és a mulasztási bűne is. Na most a mulasztás, az említettem már a pernoszpóra elhárítással kapcsolatban, ez is egy nagyon érdekes dolog. Kodály rendkívül alapos tájékozottságával mindenkinél jobban megismerte édesapám országos jelentőségű munkásságát. Amikor megbizonyosodott a valóságos igaz tényekről, lényeglátó erkölcsi segítségnyújtásával, édesapámat fölterjesztette Kossuth-díjra. Ennek a fölterjesztési folyamatnak a kezdetét jelentette Kodály 1956. május 12-én Erdei Ferencnek a minisztertanács elnök helyetteséhez írt levele, amelyből látható, hogy édesapám nem egy, hanem három Kossuth-díjat érdemel, és egyébként nem az a fontos, hogy Kossuth-díjat kapjon, hanem hogy az eljárásai országszerte elterjedjenek.
Kecskés Tamást hallották Gyöngyösről. Műsorunk folytatásában Berecz Lászlóné Zsuzsával beszélgetünk.
A Matyó Egyesület tiszteletbeli elnöke vagyok, és motívumfestő.
Én azt mondtam, hogy mindegy forma. Hát ez azt mondta, nem igaz. Nekem elromlott a szemem, vagy pedig hát azért, aki úgy ért hozzá, látja, hogy miről is van szó. Miről is van szó? Mert ezek táblaképek, hogyha jól tudom.
Így van. Ezek táblaképek, magyarországi templomi kazetták, főként mennyezetről vagy a karzatokról ellesett, illetve tanulmányozott kazettaminták. Van itt ugye Felvidékről a Vizesréti templom, a Dunántúli Kórósról, a mi megyénkből a Megyeszóról, de más vidékeknek a feldolgozásait, vagy más templomoknak, illetve tájegységeknek a feldolgozásait is megpróbáltuk az elmúlt. Hát, hogyha pontos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy bő nyolc hónap alatt, ugyanis a Matyó Népművészeti Egyesület már második éve kapcsolódott be a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett úgynevezett aszakkör programba, ami azt jelenti, hogy 20 alkalom volt egy közös gondolkodásra, illetve magára az alkotó tevékenységre, és hát ennek a 20 alkalomnak az eredményét mutatjuk most be egy tárlat keretében. Hímzés, illetve bútorfestés témába indítottuk ezeket a szakköröket, sajnos civil szervezetek csak két szakkörre kapnak lehetőséget, illetve támogatást, lehetőség nyilván van, amennyit a helyzet megkíván, viszont segítséget a Nemzeti Művelődési Intézettől 2 ilyen program indítására kaptunk, ami azt jelenti, hogy az alapanyagokat és az eszközöket, amik szükségesek a kivitelezéshez, azt támogatásként kaptuk meg az országos szervezettől, és hát ugye a szerződésbe, illetve a vállalásunkba az is beletartozik, hogy amikor végez egy kis közösség, a 20 alkalom megvolt, utána egy kis kiállítás keretében adnak számot a résztvevők arról, hogy valójában mivel is töltötték ezt a néhány hónapot, és én nagyon nagy örömmel számolhatok be arról, hogy a hímző, a palóc hímzést tanuló kis közösség 5 fő, illetve a butorfestő közösség 7 személy, tehát 7 fő részvételével zajlott az elmúlt hónapokban, és mindannyiuknak a munkái itt vannak a kiállításban, illetve itt lesznek, most éppen még az építés időszaka van.
Na, láttam éppen pakolásta.
Igen. Igen, és hát az, ami még egy rendkívüli nagy hozadéka ennek az egész programnak, hogy nem csak a tudásunk gyarapszik azáltal, hogy ezeket a művészeti ágakat egy kicsikét, vagy népművészeti kultúrát egy kicsikét jobban megismerjük, hanem az, hogy közösséget is formálnak ezek az alkalmak, hiszen nagyon jó volt együtt lenni. Tehát azt gondolom, hogy az alkotó munka is sok esetben jobb érzéssel tölt el bennünket, hogyha közösségben tevékenykedünk. Nyilván vannak művészek, akik szeretik a saját maguk gondolataival együtt megalkotni egy-egy alkotást, de én azt hiszem, hogy így a kezdeti lépéseknél egymást segítve, egymást megdicsérve, vagy esetleg a hibákra figyelmeztetve, egy nagyon jó társaság kezdett itt kialakulni, és remélem, hogy mindannyian itt lesznek majd délután a megnyitón.
Amíg beszéltél, legalább 35 kérdés megfogalmazódott bennem, ismerlek, tudom, hát nem teljes mértékig mindenben, ugye nagyot váltottál legalábbis, hát nekem úgy tűnik, hogy a tánctól eljutva a tábla képfestésig. Egyébként mindenhez is értesz, vagy pedig hát próbálsz valamit, amit szeretsz úgy magadban megvalósítani és átadni, mert hát azért mezőkövesden a táblaképfestés, egy bútorfestés van, de táblakép az kevésbé. Ugye ezt tanulni is kell, meg hát valahol a lélekbe kell, hogy benne legyen. Miért tetszik neked ez? A reformosoknál a mennyezett kazetta, ami szintén érdekes, nagyon érdekes. Igen, mi kapott meg ebben? A múltnak a visszaidézése, hozása, vagy pedig azok az érzések, amiket ezek adhatnak?
Hát a legelső kérdésedre válaszolva,
volt egy pár.
Nem értek mindenhez. Viszont ami érdekel, az utána járok, és ha szükséges, akkor megtanulom. Nyilván én ebbe a közegben nőttem fel, tehát a népművészet minden ága végig kísért gyakorlatilag a pályámon, és hát nem véletlenül a Magyar Népművészeti Egyesületnek a fejlesztésében is ezért voltam szerintem sikeres, mert belülről jött ez a késztetés. Érdekel, szeretem, gyakorlom is, tehát minden együttállás megvan szerintem ahhoz, hogy az ember jól érezze magát benne, és ezt próbálom átadni annak a közösségnek is, akikkel most dolgoztam a 2024 októberétől egészen mostanáig májusig, 2025 májusáig, és azt hiszem, hogy ha lesz érdeklődés a következő szezonban is, tehát úgy értem, hogy ez év őszétől kezdődően, akkor indítunk újabb közösségeket, sőt, akik már a tavalyi és az idei csoportban részt vettek, azokkal szeretnénk majd egy ráépülő vagy tovább fejlesztő szakkört is majd megszervezni. Úgyhogy igazán érdekesnek és nagyon sok rétűnek találom ezt a műfajt. Én is még mindig tanulom, tehát azt hiszem,
olyan nincs, aki ne tanulná.
Nem lehet ezt úgy mondani, hogy megismertem ezt a szakmát, teszek rá egy pontot és gyakorlom, tehát ez is egy olyan nagyon sokoldalú és változatos műfaj, amiben mindig lehet újabbat találni, újabb kihívásokat, illetve újabb ismereteket, hiszen nincs két egyforma templomi mennyezet, nincs két egyforma tájegység, sőt egy tájegységen belül még a műhelyek, különböző festőasztalos műhelyeknek a stílusa is eltér egymástól, tehát ezeket igen, és nem egyformák a képek, amiket most délután kiállítunk, mint ahogy említettem is, hiszen ahány kéz, ahány mozdulat, annyiféle annyiféle megoldás, annyiféle szín, annyiféle megfogalmazás, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek benne van az a nem túl nagy tudása, amit ugye ez alatt a pár alkalom alatt megszereztünk, de a szándéka és a saját kreativitása mindenképpen benne van.
Közben hozzak újabb
alkotások.
Köszönheted, és akkor el is búcsúzunk, mert azt hiszem, hogy azért van még munkád, de azért köszönöm, és egy gondolat még azért így bennem, a 33 közül, amit mondtam, bennem van, hogy tulajdonképpen ez miért élheti az újjászületését, ez a fajta dolog is? A kreativitás miatt, vagy pedig hát azért az ember mindig törekszik valami olyasmire, amiben kifejezheti magát, mint mondjuk te, de azért rengetegen szeretik, újra megszeretik ugyanezeket a szimbolikus dolgokat, amiben meglátják esetleg a saját hitüket, a saját gondolataikat, mert ezek anélkül, hogyha nem jelentenének semmit, akkor odavalók kintre az utcára, de így meg oda a falra, és be a lélekbe is.
Így van, én is azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja ebben a kreativitását, illetve azokat az alkotó gondolatokat, amikkel saját magát is gazdagabbá, illetve a környezetét is gazdagabbá tudja tenni. Igaz, hogy akár a hímzésről, akár a bútorfestésről beszélünk, ezek ugye több évszázados hagyományok, mindig van egy kicsi fejlődés, mindig vannak olyan új utak, amivel megtaláljuk mindig azokat az igényeket, azokat az ízléseket, amelyek az adott korszakra jellemző, és ezeket tudjuk alkalmazni, és ezek mindig folyamatos kihívást is jelentenek, hiszen bizony vannak olyan kísérletek, amikor nem találjuk el, hogy mi a következő lépés, de azt hiszem, hogy az ismétlés, a tudás anyja, ez többször bebizonyosult már azért az emberiség elmúlt néhány év századában, évezredében, úgyhogy gyakoroljuk.
Köszönöm, jó egészséget, és hát sok szép munkát kívánok másoktól is, a szakkörtől is, hát persze meg neked is ott a tulipános házban.
Így van, köszönöm szépen.
Berecz Lászlónét, a Matyó Népművészeti Egyesület tiszteletbeli elnökét hallották. Maradjunk még a kiállításon a Mezőkövesdi Népművészetek Házában.
Bolzsár Csaba, Mezőnagy Mihály, Ilakos vagyok.
És ahogy láttam, mikor Zsuzsával beszélgettem, itt fel volt pakolva oldalt egy pár kép.
Igen, mert én is jártam a tanfolyamra, ami most volt a télen, már most lett vége, és festegettünk.
Mondjuk én egy tanfolyamra akkor sem mennék, hogyha úgy lenne idő, mert nekem a kezem nem arra való, másra foglalkozom, inkább kapálok, mint feszek.
Igen, persze, nagyon sokat kell ehhez gyakorolni, és a gyakorlat teszi jobban az egészet, mert ugye még először, mikor még hozzáfogtunk a vonalakat, mindent húz, azt is nagyon nehezen áll a keze az embernek erre az egész dologra.
Na de mondjuk, hát a vonal az alap, de igen, utána a színek.
Persze, hát azokat ugye megvan mindenféle motívumnak a színe is, hogy
milyen... Úgy, már ehhez nem értek.
Kiválasztani, és azokat úgy hozzuk össze meg. Hát ugye az egésznek a minta, hogy milyen.
Na mondjuk Zsuzsa, mikor mutatta, nekem mindegy forma, azt mondja, nem teljesen más, mint.
Persze, többféle motívumok vannak, igen.
Jó, ezek a motívumok, de az ember, amikor belekezd úgy befejezni, belekezd, és befejezi egy-egy ilyen alkotást, akkor hát mit lehet mondani erre, hogy jó ez, vagy pedig hát a bírálatot várom. Hát,
mindenki egyéni, vagy különböző, mert ugye nem úgy van az, hogy egyforma különbözik, a eltérések vannak. Ugye ez szemre megy, nem is úgy van, hogy nem szimmetrikusak olyan, ahogy és eltérés az nem számít úgy az egészben.
És mi a haszna ennek? Hát a Nagy Mihály templom festő lesz.
Nem, hát itt ilyen, hogy mondjam így, ismerkedik az emberekkel is, azért csak jártunk ide egy páron, ilyen...
Tehát akkor van a közösség
és igen. Mellette közösség formáló, ez persze.
De mellette meg ott van, hogy azért igen. Egy kicsit lehet úgy kiteljesedni.
Igen, és aki ugye tehetségesebb, aki van úgy köztünk, azért azt többre is tovább is tud rajta, vagy haladni vele az egészszel.
Na most ez jó, megmondják mások, hogy tehetséges, de hogyha éppenséggel nekem az tetszik, amit én alkottam, akkor mi van otthon? Ki lesz festve? Hát, a mennyezet is?
Ha idő van az embernek, ez nagyon szép otthon is, persze, igen. Ha ideje van rá, otthon is lehet ezt a szekrényekre, vagy akármire ezeket festeni.
Ja, mert bútorfestő, ne csak táblaképfestő.
Bútorokra, igen.
Mondjuk szép dolog, csak éppen, hát nem is tudom, nem is olyan olcsó, mert...
Hát persze, hát az alapanyagokat ugye meg kell festék is, még az a táblákra is, amire gyakoroltunk is, hát azokat...
De ott van a bútort, hogy összefirkálni...
Hát ez nem lehet úgy, meg hát egy bútort már ugye, ha egy olyan bútort, egy újat csináltatni, az már nem kevés.
Jó, de azt átfestegetni...
Igen, az már...
Persze. De most mikor volt, hát mondjuk nem megy, hány pár nap volt ez?
Hát ez volt, vagy tizenvalamennyi.
Alkalomlalkozás,
igen.
És ez alatt
nem,
volt?
Hát ez alatt is sok mindent el lehet sajátítani, de ez nagyon úgy, nagyon többet kéne. Itt a gyakor, például most abba hagyjuk, kiesik az embernek, utána megint szerintem sokat elfelejt belőle, ha nem gyakorolja.
Ugye. Jó, de hát azért valami alap dolog benne van az emberben. És akkor ez marad úgy, vagy pedig hát elfelejtettük, aztán otthon inkább majd kapálok, meg bármi más csinálok.
Hát csak érdekli úgy az ember utána is, hogy na otthon is, ha van olyan tárgy, vagy valami, hogy így meg tudja csinálni magának, meg fogja, én úgy gondolok.
Tehát azért végül is az biztos, hogy aki az ilyet szereti, teszi, az más művészetet is szeret.
Eleve érdekelni kell itt az egész népművészetnek, aki ezt csinálja, mert például engem érdekel a tánc is, érdekel a más dolgok is, a öltözetek, a viselet, ilyeneket, igen.
Mondjuk Nagy Mihálynak nincs. Legalábbis papíron nagyon nagy népművészete nincs, de hát azért az országosat azért meg kell ismerni, ahhoz, hogy az ember úgy tudja, hogy mit azért papíron, utána nézeget, vagy interneten?
Hát persze, úgy szoktam az interneten is nézegetni, meg ugye vannak már YouTube-on is sok ilyen feltétek,
az
hogy
is az
igen,
is
igen, úgy mondom, a YouTube csatornán azon vannak sok ilyen, meg hát így érdekel ez a régi kutatások is, meg ez a néprajz kutatások is, én minden ilyen műsorokat meg is nézem, meg persze, hát most is voltunk mink a télen is a múzeumban is ilyen előadáson innen a bútorfestő tanfolyamról. Én is voltam a Helmutó múzeumban, ott is nagyon szép dolgok vannak, amiket ott még előadás volt.
Amikor hozta befelé az alkotásokat, akkor nem láttam, de látom, a bajusz azért kicsit kackiás, tehát a hagyományőrzés fontos.
Igen, ez én nekem ilyen van már, hogy 20 éve is, még én itt is, hogy itt dolgozok, én amúgy ebben a művészeti házában, én nekem van szép fal hímzett ruhám, és délután lesz a gyűlés, abban fog jönni is majd, ha 5 órakor lesz a közgyűlés, én, vagy a ilyen rendezvények vannak, én fel szoktam venni azokat a, azt a ruhát.
Az illően.
Sőt, amely úgy megyek máshova is, ilyen, úgy mondom, hogy vendégségben, vagy valahova ilyen rendezvények, oda is fel szoktam venni. Hogy képviseljük a magyarokat.
Hát meg saját magát, mert ahhoz lelkivilágnak hasonlónak kell, hogy legyen. Hát köszönöm, akkor további jó munkát itt.
Köszönöm szépen.
Boldizsár Csabát hallották, aki részt vett a bútorfestő szakkörön. Végezetül a Bükkbe megyünk, az erdőbe.
Bódis Pál vagyok, a WWF erdőprogram projektkoordinátora.
A mai napon, hát egy különleges napnak nevezhetjük ezt, hogy egy ilyen bejárás, majdnem azt mondom, hogy projekt végének a bemutatása, azért gyakori, az ehhez hasonló, akár mondjuk pályázati, akár mondjuk más típusú megjelenés terepen.
Na, hát én ezt egy ünnepnapnak élem meg igazából, tehát egyrészt azért, mert tényleg ez egy nagyon hosszú projekt, amiben én az elejétől benne vagyok, tehát már a kidolgozásában is részt vettem. Most már jó pár éve ugye kezdtünk el ezen dolgozni.
Hát az a projekt kidolgozása.
Igen, de annyi a lényeg, hogy nagyon-nagyon nagy öröm nekünk az, hogy így láthatjuk ezeket a már működő beavatkozásokat. Ugye ez a fajta, egy erdőben bármit csinálunk, ahhoz türelem kell. Ugye az erdőben a fák lassan nőnek, emberi szemnek nem látható, de azért egy ilyen időtáv, ami itt a projekt időszakból már eltelt, ez a 8-9 év, ami az első beavatkozások óta eltelt, ez már elég ahhoz, hogy tényleg lássuk, hogy azért nő az erdő, változik az erdő, alakul az erdő, és látjuk azt, hogy milyen kedvező hatásai vannak ezeknek a beavatkozásoknak, amiket megvalósítottunk.
Milyen gyakran kellett ide jönni, ki szétnézni, illetve hát monitoringozni is, mert hogy önök voltak azok, akik monitoringoztak, ugye?
Hát a WWF Magyarország egy részét látta el csak ezeknek a monitoring feladatoknak. Alapvetően tehát aki itt a kezelő, ugye a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, az ő szakembereik, különösen az első időkben nagyon-nagyon sokat voltak itt jelen terepen, azért, hogy megtervezzék ezt az itteni természetvédelmi kezelési koncepciót, az, hogy fogják a konkrét beavatkozásokat megvalósítani. Ebbe egyébként mi a WWF rész részéről, amennyire tudtunk, tevékenyen részt vettünk. Én erdőmérnök végzettségű vagyok, és nekem ez szakmailag is egy nagyon érdekes lehetőség volt, úgyhogy amikor csak tehettem, én is itt voltam a Bükkben, de ugyanígy elutaztam a Dunai-Poly Nemzeti Park, vagy a Balatonfelvidéki Nemzeti Park erdőibe is ezeket a kezelési terveket kialakítani, és nagyon örülök annak, hogy ezeket így élőben megvalósulva láthatjuk. A monitoring tekintetében szerintem az nagyon fontos, hogy itt minden LIFE projektben, ugye ez egy Európai Unió által finanszírozott LIFE projekt, az ilyen pályázatok esetében mindig kötelező a monitoring, ugyanakkor ennél a pályázatnál ez egy sokkal nagyobb szakmai igényességgel megvalósult monitoring volt. Ez annyit jelent, hogy itt az egyik partnerünk, az Ökológiai Kutatóintézet, a Magyar Kutatóhálózatnak a tagja, ők tudományos igényességgel megtervezték azt a fajta hatásmonitoringot, amivel vizsgáltuk, hogy hogyan változik az élővilág a beavatkozásaink hatására.
A WWF-et nem erről az oldaláról ismertem, hanem egy kicsikét másabban, keményebb természetvédő, környezet és természetvédő mind a kettő oldalról, és tulajdonképpen ez már úgy mondom, hogy nem is természetvédelem, nem is környezetvédelem, ez tulajdonképpen dolgoknak a létrehozása, támogatása, segítése.
Ugye a WWF egy nagy világszervezet, és nagyon különbözik az, hogy egyes országokban milyen tevékenységet folytat. A magyarországi iroda abból a szempontból különleges, hogy szemben például a nyugat-európai irodákkal mi kifejezetten magyarországi fókuszú munkát végzünk. Tehát nekünk nem csak az nagyon fontos, hogy magyarországi természetvédelmi ügyekkel foglalkozzunk, hanem az is nagyon-nagyon fontos. Magyarországnak abszolút fontos, hogy ezek konkrét események, konkrét beavatkozások, konkrét tevékenységek legyenek. Sajnos a magyarországi környezet nem teszi azt lehetővé, jogi környezet, hogy alapítványként területeknek a kezelői lehessünk, ezért mi szakmai támogatást tudunk adni területek kezelőinek abban, hogy magasabb színvonalú természeti értékeket megőrző munkát folytassanak.
Mit ad ez ahhoz, hogy a WWF itt elismertebb legyen? Ismert, de hogy még elismertebb legyen, hogyha ugye szakmailag, nem pedig politikailag szólnak bele a dolgokban, abban a pillanatban komolyabbá is teszi az egész beavatkozást abba a környezetbe, a gazdasági, vagy hát nem is tudom, természeti környezetbe, amit elvárnak ugye az emberek, mert valahogy egy irányvonalat tudnak mutatni.
Szerinted nagyon fontos az, hogy ne csak egy ilyen kommunikációs szervezetként tűnjünk fel, hanem hogy szakmailag is hitelesek legyünk. És anno, amikor most már 9. éve, hogy csatlakoztam a WWF-hez, akkor nekem szakemberként már akkor is egyértelmű volt az, hogy ez egy szakmai hitelességgel rendelkező szervezet, mert ismertem egyes tevékenységeiket, de erdőmérnökként én azt gondolom, hogy én is azon dolgozom, hogy ez a fajta szakmai hitelesség még megalapozottabb legyen, és tényleg olyan munkákban vehessünk részt, meg olyan munkákban veszünk részt, amik tudják azt mutatni, hogy nem a levegőbe beszélünk, hanem valódi beavatkozások során, valódi munkát végezve érünk el a természetben kézzelfogható eredmények.
A szakember, ha a szakmaiságot mutatja, és fejlődik is természetesen, gondolom ez 6-9 év alatt fejlődött eleget, sokat fejlődhetett, mert ha ezt mutatja a szakmaiságot, akkor abban a pillanatban azt lehet mondani, hogy megbízható az intézménye is, és hát maga az a kör, aki dolgozik ott. Hát jó szakemberek akkor, azt kell
igyekszünk,
hozzá.
Igyekszünk.
De most nem ezt a dicséretet akarom mondani, hanem csak a jó szakember maradhat meg.
Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a mi magyarországi irodánk az különösen igényes volt arra, hogy minden olyan területen, ahol foglalkozunk természetvédelemmel, legyen az élő folyók védelme, legyen a nagyragadozó védelmi programunk, legyen az erdőprogram, vagy legyen az éppen most nem olyan rég indult agrárprogramunk, ott olyan szakemberek dolgozzanak, akiknek van a szakmán belül elismertségük. Tehát, hogy mindannyiunk olyan, hogy van szakmai tudás alapja, és van olyan szakmai kapcsolatrendszere, amivel tudja, kihez kell fordulni, hogyha valamit nem tud, és tudja, kihez kell fordulni, hogyha valamilyen célért szeretne dolgozni. Nagyon fontos ez a fajta ágazati beágyazottság.
Gyakran vesznek részt pályázatok kiírásában, illetve most olvastam, hogy 23-án is lejár egy pályázatuk, tehát azért már 2-3-mal találkoztam mostanában.
Azt gondoljuk, hogy amellett, hogy néha ugye a természet védelméhez hozzátartozik sajnos, hogy kritizálunk olyan gyakorlatokat, amiket az ember folytat a természetben, de ez nem elegendő ahhoz, hogy jobbá tegyük a természetvédelem helyzetét, vagy a természeti állapotot javítsuk. Nagyon-nagyon fontosak az olyan tevékenységek, mint amilyenek ezek a pályázatok is, amik amellett, hogy fölhívják a figyelmet egy-egy terület fontosságára, ki is tudnak emelni olyan jó gyakorlatokat, amiknek a terjedése nagyon fontos lenne. A mostani pályázat, amit megemlített, ugye ez a klímabarát erdőgazdálkodói díj, ez pont arról szól, hogy olyan klímaadaptációs gyakorlatokat próbáljunk kiemelni és bemutatni a szélesebb közönségnek, valamint a szakmai közönségnek, amik ökológiai szempontból is fenntartható és példaértékű tevékenységek és üzemi szinten alkalmazottak, ezért tudnak szolgálni a szélesebb közönségnek is alapul ahhoz, hogy elindítsa a saját ilyen irányú tevékenységét.
Köszönöm szépen, jó séta volt önöknek legalábbis, és hát ugye, ha ünnep, akkor végül is gratulálni lehet. Hát önöknek, az egész csapatnak.
Köszönjük. Én nagyon bízom benne, hogy ennél ez még fokozódhat, fogunk ennél még jobban is ünnepelni. Nagyon-nagyon fontos célja a Life for Oak Forest projektnek az, hogy az a fajta gyakorlat, amit itt most már beigazolva látunk, hogy működik, ami a természeti értékek helyzetét javítja, az védett fajoknak a helyzetét javítja, az szélesebb körben, akár gazdálkodói környezetben is alkalmazva egyre jobban el fog terjedni.
Bózis Pált, a WWF Magyarország erdőprogram koordinátorát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Bartók Beáta a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!